Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem az Urat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk János evangéliuma első részéből, az első rész 35. versétől az 51. versig terjedő igeszakaszból. Az ige felolvasását a gyülekezet leülve hallgassa meg figyelmes szívvel. Másnap ismét ott állt János és kettő az ő tanítványai közül, és ránézvén Jézusra, amint arra járt, ezt mondta: íme az Isten báránya. És hallotta őt két tanítványa, mint szól vala, és követték Jézust. Jézus pedig hátrafordulván és látván, hogy követik azok, mondta nekik: mit kerestek? Azok pedig mondának: rabbi, ami megmagyarázva azt teszi mester, hol lakol? Mondanékik: jöjjetek és lássátok meg. Elmentek és meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon, volt pedig körülbelül 10 óra. A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották és őt követték, András volt az egyik, Simon Péter testvére. Találkozék ez először a maga testvérével, Simonnal, és mondanéki: megtaláltuk a messiást, ami megmagyarázva azt teszi, Krisztus. És vezető őt Jézushoz, Jézus pedig reáltekintvén mondta: te Simon vagy, a Jóna fia, te Kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva a kőszikla. A következő napon Galileába akart menni Jézus, és találkozék Fülöppel, és mondanéki: kövess engem. Fülöp pedig Betsajdából, az András és Péter városából való volt. Találkozék Fülöp Natánaellel, és mondanéki: aki felől írt Mózes a törvényben, és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. És mondanéki Nátánael: Názáretből támadhat-e valami jó? Mondta neki Fülöp: jer és lásd meg. Látta Jézus Nátánaelt, ő hozzá menni, és mondta ő felőle: íme egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen. Mondta néki Nátánael: honnan ismersz engem? Felele Jézus, és mondta néki: mielőtt hívott téged Fülöp, láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál. Felele Nátánael, és mondta néki: rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy az Izrael királya. Felele Jézus, és mondanéki: hogy azt mondám néked, láttalak a fügefa alatt, hiszel. Nagyobbakat látsz majd ezeknél. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk, Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy ezen a vasárnapon is itt lehetünk a te szent házadban, és köszönjük neked, hogy szentelhetünk neked időt, hogy téged dicsőítsünk, téged ünnepeljünk, a te nagy műveidről és tetteidről megemlékezzünk. Szeretnénk valóban, Úr Jézus, neked szentelni, számodra elkülöníteni nem csak ezt az időt itt a templomban, hanem életünk minden területét, hogy a gondolataink, a szavaink, a tetteink, az egész életünk számodra legyen elkülönítve, neked legyen szentelve. Hiszen tudjuk, Úr Jézus, hogy ma sem jelent mást tanítványnak lenni, mint 2000 évvel ezelőtt. Szeretnénk téged követni, Úr Jézus, ahogy itt az igében is hallhattuk, mindent hátrahagyva, téged követve, rád figyelve, és általad megváltoztatva szeretnénk élni az életünket. Te látod, Úr Jézus, hogy mik ennek az akadályai az életünkben, bármilyen félelem, kétség, aggodalom, bűn. Add, Úr Jézus, hogy ezeket tudjuk letenni a Te lábaidhoz. Tudjuk nem csak megbánni, hanem el is hagyni a bűnt, és tudjunk arra menni, amerre Te vezetsz bennünket, amerre Te mész előttünk. Hiszük, Úr Jézus, hogy az igazi áldás az a veled való személyes életközösség. Szeretnénk nem csak a mai napon, hanem életünk minden napján ezt megélni, és veled és egymással is szeretett közösségben lenni a Te szent lelked által. Kérünk azért, Úr Jézus, hogy vezess el bennünket most ezen az Isten tiszteleten is erre. Te csitíts el szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Te áld meg, kérünk, az ige hirdetőjét és bennünket, hallgatókat is, hogy az az ige, amit tőled hallunk, az életet változtató, megújító, megelevenítő erő legyen bennünk, és hadd tudjuk valóban teremni az engedelmesség gyümölcseit. Mennyei Atyánk, Jézus nevében kérünk, szólj hozzánk, mert hallják a Te szolgáid. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetni szeretném, írva található Máté evangéliumában a 11. rész, 28., 29. és 30. verseiben. Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Kedves testvérek, talán van, aki úgy gondolhatja, hogy ez nem igazán a mai napra illő ige szakasz, hiszen véget ért a nyári szünet, most már minden kétséget kizáróan beléptünk a szeptemberbe, holnaptól az iskolások beülnek az iskolapadba, és hát igazából ami mögöttünk van, az a pihenésnek az ideje. Amennyire kinek-kinek megadatott ez a lehetőség. A gyerekeknek mindenképpen, vagy diákoknak jobb, ha így mondom. És hát talán úgy érezzük, hogy ez az ige jobb lett volna a nyári szünet elején, ha ott elhangzik, hogy kezdjük a pihenést, vagy töltsük a pihenést Jézussal, és vele együtt, vagy nála üdüljünk fel igazán. Mégis látni fogjuk, hogy van az Úrnak mára is, itt a dolgos időszak kezdetén is üzenete ezen az igén által. Az Úr Jézus ezt a mondatot több értelemben is üzeni számunkra, és mondja nekünk. Az egyik aspektusa ennek a kifejezésnek, ennek a bátorításnak, felszólításnak, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, az egyik aspektus tehát az Istennel való kapcsolat. Mert az Istennel való kapcsolatban is meg lehet fáradni. Még abban is el lehet fáradni. Főleg akkor, hogyha azt nem jól gyakoroljuk. Gondoljunk csak arra, hogy amikor Isten kihozta az ő népét az egyiptomi fogságból, akkor utána adta nekik a 10 parancsolatot, mint az ő népével kötött szövetségének az alapokmányát, és azt mondta, hogy e 10 ige, e 10 parancsolat, 10 útmutatás mentén szervezzétek az életeteket. Egyrészt nyilván ott volt az, hogy Istennek ez az elvárása, de mi azt is jól tudjuk, hogy aki e szerint él, az Isten igéje, parancsolata szerint él, az a legjobb a számára. Mindenki képes, aki egy kicsit józanul gondolkozik, ezt belátni, megérteni. Isten ezt a 10 igét a mi javunkba, mi javunkra, a mi érdekünkben adta, és nem ellenünkre. Aztán, ahogy teltek az idők, múltak az évek, évtizedek és évszázadok, a zsidó vezetők nagyon sokat gondolkodtak rajta, hogy hogy is kell érteni ezt a 10 igét, hogyan lehet ezt apró pénzre váltani, és aztán átgondolták, hogy ha például azt mondja Isten, hogy a nyugalom napját szenteljük meg, akkor mi az a munka? Mit jelent az, hogy munka? Mi az, amit nem szabad nekünk elvégezni? Hiszen azon az igében semmi munkát ne tégy azon a napon. Se te, se fiat, se leányod, és így tovább. Mit jelent az, hogy munka? És akkor kitalálták ezt, hogy szombatnapi járóföld. Hány lépés lehet az, amit egy szombatnapon meg lehet tenni? És aztán így ment tovább, A törvény alapján szabályok tömkelege keletkezett egészen 613-ig. Hát hogyan lehet ennek megfelelni? Nem lehet sehogy. Annyi szabály volt, hogy azt érezték az emberek, a zsidó emberek nagyon sokan, hogy ebbe belerokkanunk. Nem egy felüdítő élmény volt sok ember számára az Istennel való kapcsolat, hanem egy állandó görcsölés, egy szinte rettegés, félelem, hogy jaj, mikor teszek majd az Isten akaratával ellentétes dolgot, mikor fog majd megbüntetni. És az, hogy kapcsolatban lehet ezzel az Istennel lenni, hogy nem csak a parancsolatok vannak köztünk és köztem, közte és köztem, hanem bármikor mehetek hozzá, és ő szeretettel fogad, erről nagyon kevés szó esett. Ráadásul voltak életellenes szabályok is, ilyenek voltak például halott mosó, sirató asszonyok, akik abból éltek, hogy a halottakat megmosták, de nyilván ezáltal törvény szerint tisztátalanok lettek, és sohasem állhattak meg az Isten templomában. És Jézus azt mondja ezeknek az embereknek, belefáradtatok ebbe? Belefáradtatok az Istennel való kapcsolat ilyen nyomorúságába? Hát jöjjetek én hozzám. Én hozzám gyertek, és én megnyugvást adok nektek. Megvagytok terhelve, nem tudtok megfelelni mindennek a sok szabálynak, velem legyetek kapcsolatban. És testvérek, ezt ma is tapasztaljuk. Hogyha Jézustól elkezdünk eltávolodni, akkor azt érezzük, hogy elkezdenek összezavarodni a dolgok. Egyre nagyobb teherként élünk meg mindent. Egyre több a kuszaság, a zavar, a bizonytalanság az életünkben. És minél közelebb vagyunk, minél közvetlenebb kapcsolatban vagyunk Jézussal, annál tisztább, világosabb és egyszerűbb az élet. Nekünk reformátusoknak nincsenek ilyen szabályaink, mi nem hoztunk szabályra szabályt, nem csináltunk 1000 millió törvény értelmezést, az ige egyházának neveznek bennünket is, áldott helyzet ez, hogy mi élhetünk így, ne is legyen más előttünk, csak Jézus egyedül. De ugyanakkor ennek az igének másik fontos nézőpontja az is, amire elsősorban talán gondolunk, hogy bizony hordozunk terheket. Hát ki az, aki ne hordozna terheket? Ha most azt mondanám, hogy emelje fel a kezét az, aki úgy érzi, hogy ez minden világok legjobbika, minden fantasztikus, zseniális, tökéletes, gyönyörűséges, felemelő és szuper az életemben, sehol egy felhő a láthatáron sincsen, szerintem nagyon kevés ember jelentkezne. Mert hogy vannak terheink. Emberek vagyunk, és ebben a testben élünk, ebben a világban. Van, akit betegség nyomorít meg, van, aki szerette miatt aggódik, van, aki gyászol, van, aki a munkahelye miatt izgul, van, aki a jövőbe tekint, és amiatt bizonytalan, vannak, akik a nyugdíjon aggódnak, fognak-e egyáltalán kapni majd valamit, van, aki az egészségét félti, van, aki a múlt terheivel küszködik, és mindenki oda teheti a saját magáit, ami neki terhet jelent. Ezek mind nyomasztanak, mind nyomnak, és vannak, akik nem is találják a kiutat. Vannak olyan kétségbe esett helyzetbe lévők, annyira nem látják, hogy mit kellene tenni, hogy legszélsőségesebb esetben még az életüket is eldobják maguktól. Pedig van megoldás. Jézus Krisztus nekik is mondja. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Jézus Krisztusnál vele nincsenek elhordozhatatlannak tűnő terhek, hanem ezek könnyebbednek. De mindez csak hit által működik, ezt is nagyon fontos leszögezni. Hiszen hit kell ahhoz, hogy imádkozzak a bajban. Hit kell ahhoz, hogy ne csak embertől emberig szaladozzak, amikor valami nyomorúság van az életemben. Hogy ne csak emberekben bízzam. Hit kell ahhoz, hogy ahelyett, hogy szüntelenül másoknak a kegyelmében, a segítségében, az irgalmában bízok, le tudjak ülni, térdepelni, és azt tudjam mondani, Uram, nem tudom hogyan tovább, de a te kezedbe helyezem ezt a dolgot. Aki volt már nagy bajban, az nagyon jól tudja, hogy mennyire Borzasztó teher a tehetetlenség. Mindig tenni akarunk valamit, valamit csinálni, mert közben is ott van a reménység, hogy talán most, amit teszek, ennek lesz valami eredménye, és majd jó lesz. Az Úr pedig azt mondja, hogy üljél le ide elém. Üljél le. És ezeket a terheket bízd rám. Nekem gondom van ezekre. Hit nélkül ez nem működik. Akik hallgatták Jézust 2000 évvel ezelőtt, ugyanezeket a szavakat hallották. Most képzeljük el, hogy ki mondta ezeket a szavakat. Ki volt ez? Ez a Jézus. Egy egyszerű fickó, egy egyszerű fiatal ember. Nem volt különleges és gyönyörű ruházata, nem kísérték testőrök, vagyona nem volt, és nem rendelkezett olyan kapcsolatokkal, ami révén azt mondhatta volna bárki, hogy érdemes Jézus barátjának lenni, mert ez majd tud szólni megfelelő körökben, és intéz nekünk dolgokat. Jézus egy senki volt abban a társadalomban, abban a tekintetben, ami alapján mi ma ebben a világban valakit nagy embernek nevezünk. Nem olyan volt, akinek azt mondták, érdemes a barátjának lenni, mert ő aztán igazán befolyásos ember. És aki nem hittel nézett rá, az csak ennyit látott. Itt áll egy fiatal, 30-as srác, és ilyeneket mond. Jöjjetek én hozzám, és ez mit tud rajtam segíteni? A hit nélkül ennyit láthattak. Mit tud ez a fiatal ember? Mit tud nekünk adni? És csak azok mentek akkor is, és csak azok mennek ma is hozzá, akik látják, hogy ő az Isten fia. Aki azért jött, hogy megváltson, hogy az életét is értünk adja. Jézus Krisztusnál valóban megnyugvást talál a hívő ember. Megnyugvást talál, és aztán nagyon sokszor megoldást is kap. Sőt, azt is el kell mondani, hogy nagyon sokszor sokkal jobb megoldást ad az Úr, mint amit mi tudnánk, vagy elképzelnénk. Megint csak gondoljunk arra, hogy hányszor előfordul az, hogy valamilyen bajban vagyunk, és akkor mi látunk magunk előtt megoldási lehetőségeket. Ezek közül pedig azt is meg tudjuk ítélni józan ész szerint, hogy mi az, amit a legjobbnak, legoptimálisabbnak érzünk. És nagyon sokszor ezért imádkozunk. Urunk, add, hogy így legyen. Add, hogy ez meg ez legyen. És az utóbbi hónapokban sokszor beszélgetünk emberekkel, és nagyon sokszor mondom, hogy Isten olyan dolgokat tesz meg, amit meg se fordult volna a fejemben. Olyan csodákat cselekszik, hogy az ember csak kapkodja a fejét. És ha már tanév kezdés, hadd mondjak egy példát, ilyen volt 4 évvel ezelőtt az, amikor átvettük az óvodát. Ide jöttem egy majdnem senki, egy névtelen lelkész, néhány hónappal később beadtuk a kérvényt az önkormányzathoz, hogy szeretnénk, hogy átvegyük az óvodát, és pikpak minden ment. Nagyon gyorsan, ez emberileg nem működött volna. De ezt Isten elrendezte, elintézte. Nagyon sokszor sokkal jobbat ad, és csak ámulunk rajta, hogy ez meg se fordult volna a fejünkben, hogy ilyen szabadulást adjon az Úr, de hát ő sokkal nagyobb, mint mi vagyunk. Jézus azonban nem csak ezt a bátorítást mondja nekünk, bár mi legszívesebben ezt hallgatjuk, és ezt forgatjuk a szívünkben, ezt könnyű megjegyezni, és azt hiszem meg is jegyeztük, mindnyájan már életünk folyamán, hogy Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Hát ezt olyan jó hallani. Azonban folytatódik tovább, és azt már nem biztos, hogy olyan sokat idézzük. Mert Jézus azt is mondja, hogy vegyétek fel az én igámat. És itt már megint egy olyan megoldás jön Jézustól, ami a mi gondolataink szerint logikátlan. Jézus, azt mondtad, menjünk hozzád, mert meg vagyunk terhelve. Roskadozunk a terhek alatt. Te meg azt mondod, hogy még adok neked? Gyere ide, majd még én akasztok rád. Hát ez milyen segítség? De Jézus nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy gyertek ide hozzám, adjátok át a terheiteket, és én cserébe adok valami mást. Tehát nem arról van szó, hogy Jézus azt mondja, hogy van 99 bajod, gyere ide, én adok egy századikat. Hanem azt mondja, hogy a 99 helyet adok egyet. De azt meglátod, hogy nem is teherként fogod megélni, mert az gyönyörűséges. Valamit viselni kell. Biológia tanárunk mondta középiskolás korunkban, hogy a szív igényli a terhelést. És az ember is igényli a terhelést. Terhelés nélkül elkorcsosul az ember. Gondoljunk csak Dávid király életére. Úgy emlegetjük, mint egy csodálatos, fantasztikus uralkodót, Istennek elkötelezett embert. És aztán mikor volt életének legnagyobb bukása? Amikor minden rendbe jött, minden, abszolút sima, egyenes, tökéletes, rendezett volt az életében, végre nem voltak háborúk, belső viszályok, nem kellett félteni senkitől a trónt, megnyugodott. És azt olvassuk az igében, hogy amikor a királyok háborúba szoktak menni, Dávid nem ment, otthon maradt. És a semmit tevésben a sátán nagyon profin be tudott férkőzni a szívébe, és ebben a semmit tevésben meglátta Betsabét, aminek lett a végeredménye. Paráznaság, házasságtörés, aztán egy ártatlan katonának a durva és alattomos halála, meggyilkoltatása, és így tovább. A semmit tevésnek ez a vége. Ezért is mondja Jézus, nem azt mondom, hogy gyere ide hozzám, tedd le a terheidet, és utána ülj be a kanapéra, és nézd a tévét, vagy nyomogasd a tabletet. Nem ez a megoldása Jézusnak, hanem azt mondja, hogy vedd magadra az én terhemet, amivel úgysem tudsz mit kezdeni, mert nincs hozzá hatalmad, nincs hozzá erőd, képességed, azt add át nekem, mert én meg tudom oldani, és el is akarom tőled venni. De nekem is vannak dolgaim, feladatok, amiket meg rajtad keresztül akarok elvégeztetni. Egy csettintéssel megtehetném, de én azt akarom, hogy ezt te végezd el. Vedd magadra az én igámat. Mert az gyönyörűséges, meglátod, örvendetes lesz a számodra. Aggódunk sok dolog miatt, mint Márta, de a jobb részt mindig a Máriák választják. Az a napi 20-30 perc, amit az Úr előtt tölt valaki, a napi 24 órából nem tétel. Vagy a heti 1-2-3 vagy 4 óra a gyülekezetben, amit itt töltünk, a 168 órából megint csak semmi. De amit kapunk, az mérhetetlenül több. Emlékezhetünk arra, különösen a már kicsit előrébb haladottabb korúak, hogy milyen volt az, amikor ez a templom leégett. Leégett a templom, és hányan elmondják, hogy annyi munkára jelentkező ember volt, hogy vissza kellett sokakat utasítani. Pedig senki nem kapott érte fizetést, nem kapott érte kitüntetést, nem számít bele a nyugdíj időbe, a szolgálati időben, nem fog emelt nyugdíjat kapni érte, semmit nem kapott érte. Elvette azt az időt a tévénézéstől, a családjától, és itt volt, koszos, mocskos ruhában, és hordta a törmeléket, meg amit kellett, azt csinálta. És mégis, 20 év távlatából is, akik ebben benne voltak, azok nagy örömmel és hálával emlékeznek erre az időre. Éppen úgy, mint a maiak, akik meg most a gyülekezeti háznak a kipakolására szánták oda az időt, vagy éppen a bontásra, vagy majd a festésre, vagy az óvodánk felújításánál voltak ott a takarításnál, és lehetne még sok-sok dolgot sorolni, akik majd ott lesznek a házaspári csendes napon, szolgálatra. Egy csomó minden van, amikor oda áldozunk az Úrnak azért, mert hálásak vagyunk neki, és nem azért, mert ez nekünk nyűgés, teher. A közös kirándulások, akár bibliaköri kirándulás, akár most a tábor, ami mögöttünk van, a gyülekezeti tábor, egy csomóan kivettek egy hét szabadságot azért, hogy itt lehessenek. Senki nem mondta azt, hogy hú, micsoda áldozatot kell nekem vállalni. És nagyon sokan fáradtan jöttek haza, fáradtabban, mint ahogy oda mentek, mert mégis egy picit nomádabb körülmények között, meg nem a saját puha ágyunkban fekszünk. De mindenki azon gondolkozott, hogy jövőre mikor lesz a tábor. Senki nem mondta azt, egy ember sem ment el úgy, hogy hát ide biztos nem jövök. Hanem olyan áldásban volt részünk, és olyan örömben, és úgy épültünk, hogy alig várjuk, hogy ez folytatódjon. Ezek terhek, mondhatjuk úgy igák. De jó, hogyha magunkra vehetjük. Sokszor kérünk az Úrtól, kérjük azt, hogy vegyen el terheket, de ő mást ad nekünk. Nagyon tanulságos ebben a tekintetben ez a kis írás, amit most felolvasok. Megkértem Istent, hogy vegye el a büszkeségemet, de ő azt mondta, nem. Azt mondta, hogy a büszkeséget nem ő veszi el, hanem nekem kell feladnom azt. Kértem Istent, hogy adjon nekem türelmet, de ő azt mondta, nem. Azt mondta, hogy a türelem a megpróbáltatás mellékterméke, nem kapni, hanem megszerezni kell. Kértem Istent, hogy adjon nekem boldogságot, de ő azt mondta, nem. Azt mondta, csak az áldását adhatja, a boldogság rajtam múlik. Kértem Istent, hogy kíméljen meg a fájdalmaktól, de ő azt mondta, nem. A szenvedés eltávolít a világ dolgaitól, és közelebb visz hozzá. Kértem Istent, hogy adjon lelki fejlődés, de ő azt mondta, nem. Azt mondta, hogy a fejlődés az én dolgom, de hajlandó megmetszeni, hogy gyümölcsöt hozzak. Kértem Istent, hogy segítsen másokat szeretni úgy, ahogyan ő szeret engem. Erre azt felelte, látom, már kezded érteni. Kértem erőt, és Isten adott nehézségeket, amelyek erőssé tesznek. Kértem bölcsességet, és Isten adott problémákat, hogy megoldjam azokat. Kértem bátorságot, és Isten adott veszélyeket, hogy legyőzzem azokat. Kértem adjon szeretetet, és Isten adott gondterhelt embereket, hogy segítsek rajtuk. Kértem kegyelmet, és Isten adott lehetőségeket. Semmit sem kaptam, amit akartam, és mégis megkaptam mindent, amire szükségem van. Kedves testvérek, nagyon sok minden benne van ebben az igében. Nem tudom, de nem is akartam volna ezen a mai Isten tiszteleten minden részletét kibontani. Mindazonáltal, mindazt, amit hallottunk az imént az elmúlt percekben, forgassuk tovább a szívünkben, és gondolkodjunk rajta majd hazamenve is. Mit is jelent a számomra ez? Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked az elmúlt heteknek, hónapoknak a felüdülési lehetőségét. Köszönjük, hogyha élhettünk vele, ha megerősödhettünk. És hálásak vagyunk, Urunk, hogy most a te általad feltöltekezve kezdhetjük a munkásabb hétköznapokat. Urunk, tudjuk jól, hogy a következőkben egyre többször fogjuk tapasztalni napról napra, hogy rövidülnek a nappalok, rövidülnek a napsütéses órák, egyre hosszabbak az éjszakák, egyre többször lesz majd ködös az idő, egyre többször lesz eső. Urunk, mégis azért könyörgünk, hogy bennünket ne ez határozzon meg, ne a külső körülmények, az időjárás. Azért könyörgünk, Urunk, hogy te magad légy, aki minden napon betöltesz bennünket mindazzal, amire szükségünk van. És engedd meg nekünk, Urunk, megtapasztalni, átélni azt a teljes bizalmat, azt a teljes hitet, amely egyedül rád támaszkodik. Segíts nekünk elfogadni, hogy az a legjobb megoldás mindig, minden körülmények között, amit te nyújtasz nekünk. És imádkozunk azért is, Urunk, hogy terheinket így tudjuk rád bízni, és mindemellett akarjuk felvenni az általad kínált igát. Urunk, látjuk azt, hogy a világnak a terheibe belenyomorodunk, és hittel tapasztalhatjuk azt, hogy a te igád valóban gyönyörűséges. Köszönjük, Urunk, hogyha ezt már sokszor átélhettük, és kérünk, hogy a következő hetekben, hónapokban minél többször lehessen ebben részünk. Így könyörgünk a tanév kezdetén különösen is az óvisokért, az iskolásokért, középiskolásokért, egyetemistákért. Segíts nekik abban, hogy ezt az időszakot ők is kegyelmi időnek érezhessék. Kérünk az oktatókért, pedagógusokért, áld meg őket, és segíts nekik abban, hogy minél elhivatottabban és rátekintve végezzék ne csak munkájukat, hanem szolgálatukat, hivatásukat. Könyörülj, Urunk, a családokon, add, hogy ezekben a napokban, amikor Nagyon sok szülőnek fő a feje azon, hogy vajon minden rendben van a gyerek körül, jól fog-e indulni a tanév. Hadd legyen bennük az a vágy is, hogy a gyereknek ne csak a külső körülményeiről gondoskodjanak, hanem a belső, a lelki igényeiről is, arról, hogy hozzád közelebb kerüljenek. Így kérünk téged, Urunk, hogy vigyázz a betegeinkre, adj nekik gyógyulást, ha ez kedves előtted, segítsd őket fel, hogy dicsőíthessenek téged. Imádkozunk, Urunk, a gyászolókért, vigasztald őket, töröld le könnyeiket, és adj nekik élő reménységet, tudva azt, hogy aki te benned hisz, annak örök élete van. Imádkozunk, Urunk, egész gyülekezetünkért, a mi iskolánkért, a mi óvodánkért. Segíts abban, hogy igazi közösségben lehessünk veled és egymással, egymásnak testvéreiként szolgálhassunk a te dicsőségedre. És imádkozunk, Urunk, az előttünk lévő kiemelt alkalmakért, a házaspári csendes napért, az evangelizációért, a családi istentiszteletért. Add, Urunk, hogy mindez a te dicsőségedre, emberek megmentésére, üdvösségére szolgáljon. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.